Tovább megyünk az Efézusi levélben. Második fejezetet kezdjük. Jézus, köszönjük, hogy is lehetünk, és tanítasz minket. Uram, a te lelked elvezet az igazságra, és Uram, mi nagy szükségünk van erre. Uram, köszönjük, hogy ahogy mi közeledünk hozzád, ott az ígéret, hogy te közeledsz hozzánk, hogy egy apró lépést teszünk feléd, te százat teszel felénk. És Uram, mi vágyunk a közelségedre, vágyunk az érintésedre, és szükségünk is van rá, Uram. Szeretnénk látni, hogy te látsz, gondolkodni, hogy te gondolkodsz, Uram. Kérjük, hogy töltsd be a lelkeddel minket. És Uram, emlékeztess azokra az igazságokra, amit ma olvasunk, hogy miért aktuálisak azok számunkra, Jézus. A te nevedben imádkozunk. Amen. Efézus 2. Ugye, ahogy haladunk az Efézusi levélben, beszéltem nektek erről, két nagy rész van ebben a Pál által írt levélben. Az első három fejezet képezi az első részt, ahol Pál arról ír, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Ha megnézzük az első fejezet első pár versét, újra és újra látjuk ezt a kifejezést, hogy ő benne, ő benne, ő benne. Hogy kik vagyunk mi Krisztusban. És látjuk azt is a mostani fejezetekben, hogy mi az, amit elvégzett értünk Jézus. Az első három fejezetben ne keres parancsot, ne keres utasítást, hogy mit, hogyan kéne csinálnod a keresztény életben. Itt azt látod, amit Krisztus már megtett érted. Ha megtértél, Krisztusban vagy, ez a tiéd, amiről ma is beszélünk. Nagyon fontos. A második, negyedik, ötödik, hatodik rész, ez a második része az Efézusi levélnek, arról beszél, hogy ha tudjuk, hogy mit tett értünk Jézus, akkor hogyan kéne élnünk. Ott látjuk majd a gyakorlati alkalmazását annak, hogyha már ezt megkaptuk, Krisztusban vagyunk, áldottak vagyunk, örök életünk van, a bűneink megbocsájtottak, el se tudnám most sorolni nektek, akkor hogyan éljünk. Lehet, hogy te is hallottál már olyan tanítást, hogy lehet, hogy te is gondolkodtál már úgy, hogy pont megfordítod a kettőt. Hogy hát de nekem így meg így kéne élnem, hogy ezeket az áldásokat élvezzem, hogy Krisztusban legyek, hogyha nem viselkedek jól, akkor ez nem megy, és pont fordítva van. Krisztusban megkapunk valamit, valami már lezárul, valami elvégződött. És ez az állapot, amiből indulhatunk. Én már ő benne vagyok. És így kezdődik a negyedik fejezet, hogy éljetek méltón az elhívásatokhoz. Éljetek méltón ahhoz, ahol most tartatok. Nem kell megérdemelni, nem kell dolgozni érte, csak azt mondja az Úr, ha már ez készen van, akkor éljetek méltón hozzá. Na, innen folytatjuk. Isten munkája az életünkben. Ez a második fejezet témája. És a három téma köré csoportosítható, amiről ma beszélünk, a múlt, a jelen és a jövő. Nézzük meg ezt a három témát az első verstől. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. Itt beszél Pál a múltunkról. Arról az időszakról, ahonnan jövünk. Ugye mi hívő emberek vagyunk, de nem mindig voltunk azok. Volt egy pont, amikor megtértünk, amikor újjászülettünk, és ezzel lezárult egy időszak, amikor nem ismertük Krisztust, amikor nem jártunk ő vele, amikor ő nem volt az életünkben, a mi életünkben nem volt ő benne. Ez az, ahonnan jövünk, és Pál azt mondja, hogy emlékeznünk kell erre, emlékeztet minket erre, hogy ez a múltunk, innen jövünk. Ez az, amit a bűn tett a mi életünkben. A bűn az ellenünk dolgozik, és ezt tette, amit itt olvastam nektek. Amikor elmegy valaki ékszert venni, Tamás biztos emlékszik, amikor egy ült választott, hogy az ékszereket mindig egy sötét bársonyra helyezik. Azok a gyönyörűen megalkotott arany, másból készült ékszerek csillognak, villognak, de ha ráteszed egy erős fény elé, egy sötét háttér elé erős fénybe, akkor ragyognak. És ezt teszi Pál velünk most, ahogy elmondja az evangéliumot, ahogy megmondja, hogy mi az, amit Krisztus tett értünk, mögé teszi ezt a fekete háttért. Ez az, ahonnan jössz. Ez az, ahonnan jövünk. Ebből mentett ő meg minket. És ettől az evangélium csak még fényesebben ragyog. Ettől a szívünk aztán még hálásabb. Keresztények vagyunk. Lehet, hogy már hosszú ideje keresztény vagy. Így a mi időszámításunk szerint, Isten előtt ez még egy lehellet. Már 10 éve, hajjaj. És néha elfelejtjük, hogy honnan jövünk. Pedig ahhoz, hogy a szívünk hálás maradjon, ahhoz emlékeznünk kell rá, hogy honnan mentett meg Isten. És itt az ige nem azt mondja, hogy betegek voltunk, vagy a bűn miatt gyengék, vagy nem voltunk elég jók, hanem azt mondja Pál, titeket mi is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Halottak. A halál az három jelentéssel bír a Bibliában. Az egyik vonatkozás az a fizikai halál. Ahogy mondja az ige Jakab levelében, hogy a test a lélek nélkül halott. Amikor a lelkem eltávozik a testemből, ez a test csak egy darab fa. Halott, fizikai állapotában halott. A másik értelmezése a halál szónak a Bibliában, az a lelki halál. Az Istentől való elválasztottságot jelenti ez. Lehet valaki fizikailag élő, de közben lelkileg halott. Ilyenek voltunk a megtérésünk előtt, amikor a bűn megölt minket, végzett velünk, ahogy a római levél mondja. És a harmadik területe, amivel a kapcsolatban a halál szót használja a Biblia, ez a kárhozat. Úgy nevezi, hogy örök halál. A 2. Tesszalonika mondja ezt külső sötétségnek, kárhozatnak, az elveszett, örök elveszettségnek. Ugye, mielőtt megtértünk, nem volt kapcsolatunk Istennel. És emiatt mondja a Biblia ezt halálnak. Amikor a bűn és a vétek megölt minket. Az embernek van három természete. Az ember lényének van három oldala. A test, amit meg tudsz fogni, van a lélek, amit most így nevezek, ami örökké való Istentől kapott természet, és a harmadik, az pedig a szellem, az értelmed, az érzéseid. De ebből a háromból, amikor megszülettél, az egyik halott volt. A testem nagyon is élt, a szellemem is jól volt, az érzelmem, értelmeim, de a lelkem, az halott volt Isten nélkül. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten lélek. És ő az, aki a mi lelkünknek életet tud adni. Amikor Ádám és Éva ott volt a kertben, akkor Isten így szólt hozzájuk, hogy itt van a jó és rossz tudásának a fája. Ne egyetek róla, mert ha esztek róla, meg kell halnotok. És Ádám evett a fáról, és meghalt. De Tamás, egy pillanat, hát Ádám úgy írja a Biblia, hogy még élt sokáig, 900 valahány éves koráig élt. Akkor mi ez a halál, amiről beszél? Ez pont az a fizikai halál, bocsánat, lelki halál, hogy az Istennel való kapcsolata a bűnbeeséskor megszakadt. És végül fizikailag is meghalt, de ott a Biblia a lelki halálról beszél, az Istentől való elszakítottságtól. Az ember lényének a legfontosabb része az. Nem a testem, nem a szellemem, az értelmem, hanem a lelkem. Az örökké való része az életemnek. És Isten nélkül halott. Volt egy evangelizációs kampány, amikor akik megtértek, adtak nekik kis kártyákat, hogy most már megtértem, fogalmazta ez, most már ígérem, hogy jobb életet fogok élni, keresztény életet, és akkor alá lehetett írni alul. És szerintem ez egy tök butaság, mert mi nekünk nem jobb keresztény életet kell élnünk, hanem végre élünk. Előtte nem is éltünk. Nem jobban, nem azt írom alá, hogy mostantól jobb leszek, hanem a halálból átkerültem az életbe, valami sokkal nagyobb történt. Azt mondja itt Pál, hogy a bűneink és a vétkeink miatt halottak voltunk. Van egy örökölt állapotunk, minden ember úgy születik, hogy lelki értelemben halott. Ezt Ádámtól megkaptuk ajándékba, majd a mennybe megköszönheted neki. De ott van mellette, hogy a saját vétkeink miatt is halottak vagyunk, hiszen a saját vétkeink is a halálunkat okozzák. Azt mondja a római levél, hogy minden ember vétkezett. Azt is mondja, a bűn zsoldja a halál. Tehát én nem okolhatom csak Ádámot. Én is elintéztem magam. Egy lelki halott állapotban vagyunk. A Biblia a vétek és a Biblia szót megkülönböztetni. Na vajon mi a különbség? Ezek nem csak úgy felsorolás, hogy még ott lehetne, hogy hiba, meg stb. Stb. Mit jelent ez a két szó? A vétek szó azt jelenti, hogy átlépni egy határt. Átléptük Isten határvonalait. Amit úgy mondod, hogy Tamás, ezt ne lépd át. Én emlékszem a tiédre, nem, a sajátomra, hogy milyen volt, amikor úgy éltem, hogy átléptem ezeket a határokat. Amikor mentünk bulizni, amikor nézegettük a lányokat, amikor mikről beszélgettünk, milyen szavakat használtunk, miken gondolkodtunk. Én nem az önzőség határát léptem át, az önzőség szigetén éltem. Átléptem Isten határait. A bűn szó az pedig azt jelenti, hogy elvéteni a célt. Mint amikor valaki egy céltáblába lőhet, de nem lő középre, arra mondhatjuk azt, hogy bűn. Elhibázta a célt. A céltévesztett életnek ez a leírása. A vétek arról beszél, hogy én egy lázadó ember vagyok, átlépem Isten határait. A bűn szó arról beszél, hogy én egy elbukott ember vagyok, és nem tudok Istennek megfelelni. A bűn és a vétek megölt engem. Elválasztott Istentől. Emlékszel azokra az évekre? Nekem néha furcsa visszagondolni, amikor 13 évvel ezelőtti időszakra, hogy milyen volt, amikor nem hívő voltam, milyen volt gondolkodni, figyelni, értelmezni dolgokat. Nagyon üresnek tűnnek azok az évek, nem véletlenül. Fizikailag, szellemileg éltem, a lelkem halott volt. De itt elmondja nekünk a Biblia, hogy ezt a testet, ezt a szellemet, ami bennem volt, ezt a világ uralta. Ezt az ördög irányította. Nem voltam túl jól. Ezt mondja itt a Biblia, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. A világ életmódja szerint éltünk. És ahogy szó szerint fogalmaz itt, az éltünkre az egy járást beszél. A világban úgy jártunk, ez a szó azt jelenti, hogy ilyen össze-vissza való járás. Nem egy egyenes úton való haladás, hanem össze-vissza. A világ életmódja szerint jártunk össze-vissza. Ahonnan éppen a szél fújt. Amilyen trend éppen volt. Ami éppen menő volt. A világ életmódja szerint. Emlékszel a saját kijelentéseidre? Én meg voltam győződve arról, hogy én hívő, mielőtt megtértem volna, én tök szabad ember voltam, azt csináltam, amit akartam. És ezt onnan tudom, hogy visszahallom most nem hívő emberektől, amikor beszélek róluk, beszélek neki Krisztusról. Hogy hát én szabad vagyok, nem úgy, mint ti keresztények, hogy mindig oda jártok arra a helyre, nem csináltok semmi vicceset, állandóan csak ez a kell, szabad, és nem mentek bulizni, nem iszátok le magatokat, nem csaljátok meg a feleségeiteket. Hát mi ebbe az öröm? Hát hol a szabadság? Hát én aztán szabad vagyok, mondja nekem. Nekem sokkal inkább rabságnak tűnik. Mert a világ életmódja szerint élnek, ahogy én is éltem. Egykor ti mind, akik a világ életmódja szerint éltetek. Ez nem szabadság. Azt mondja a Biblia arról az állapotáról az embernek, hogy szereti a sötétséget. Jobban szerette, mint a világosságot. Ezt mindannyiunkról elmondhatta az ige akkor. Amikor a világ kezünkbe adott egy iránytűt, egy erkölcsi iránytűt, hogy mi a jó és mi a rossz. Úgy gondolkodtunk, ahogy a világ mondta. Amerről a szél fújt. És úgy folytatja Pál, hogy igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez. A levegő birodalmának fejedelméhez, hát ez micsoda? Az igazodva kifejezés azt jelenti, hogy uralva, dominálva. De mi ez a levegő birodalmának fejedelme? A Bibliában az ördögöt nevezi a Biblia különböző néveken, de többször fejedelemnek. E világ istenének nevezi János evangéliuma, az Efézusi levél. A János evangéliuma kétszer nevezi őt fejedelemnek. E világnak az istene ő. Éltünk a világ életmódja szerint, és igazodtunk e világ istenének a gondolkodásához. Sőt, ő uralt minket. Ezékiel 28-ban látod ennek az ördögnek még azt az időszakát, amikor nem bukott el. Ő volt a teremtett lények közül a leghatalmasabb. Isten országában élt, ő volt a dicsőítés vezető, egy fenséges teremtmény. De utána ő elbukott, mert azt mondta szívében, hogy olyan akarok lenni, mint a teremtő. Én akarok lenni Isten. És Isten kivetette őt a mennyből. És ez a bukott angyal az, aki uralta az életünket, mielőtt mi Krisztushoz jöttünk. Ő volt a dicsőítés vezető, és nagyon ért a zenéhez és a művészetekhez, ezt garantálom. Karl Marx mondta ezt, hogy add nekem a zenészeket és a költőket, és enyém lesz a nemzet. Volt egy közvélemény kutatás, ami próbáltam az eredetit megtalálni, csak itt kivonatot találtam, ami arról beszélt, hogy a tinédzserek, hogyha csalódottak, hogyha levertek, hogy valami megtöri az ő életüket, akkor hova fordulnak? És kimagaslott az összes közül a zene. Az alkohol 5. volt. A drog ezután. A szülők 30. A pásztorok 40. Az 50-es listán sehol. A zene kimagaslott. Amikor valami fájt, valami rosszul esett nekik, valami csalódás, odafutottak először. De mi az, amit hallhatnak abból? Emlékszel azokra az időkre, amikor még nem hívő voltál, és egy koncerten álltál? Én emlékszem. Lehet, hogy te nem mentél ilyenre. Az én kedvencem a Pink Floyd volt. Ma már nem is értem. Szeretem a zenéjüket, kiváló zenészek, de ha elolvasom a szövegüket, már attól rosszul érzem magam. Én meg élveztem ezt. Nem is értem, hogy milyen fantasztikus számokat írnak. Ezt elképesztően jó zenészek. Máig így gondolom. De tudom, hogy ki mozgatja őket. A levegő birodalmának fejedelme. Miért tudnak ilyen zenéket írni? Mert valaki mozgatja őket. Hogy tudnak így gitározni? Mert valaki mozgatja őket. De a számaik arról szólnak, hogy... Nem is akarom felsorolni. De tele van a számuk öngyilkossággal, elutasítással, erőszakkal, depresszióval. Van egy zenekar, akkor figyeltem föl rá pár évvel ezelőtt, amikor láttam egy srácnak a pólóján, hogy depresszió. Ez a zenekar neve, lehet, hogy hallottál róla. Pénteken, amikor készültem a bibliórára, megnéztem a számaiknak a szövegét. Teljesen jól leírja a nevük azt, hogy miről zenélnek. De miért kell ilyet hallgatni? Talán azért, mert valaki éppen ebben van. De ezeket az ezt az egész dolgot, az ilyesfajta zenét, azt ő mozgatja. A levegő birodalmának fejedelme. Ő az, aki ilyen számokat ír, amiben dicsőíti az abnormális szexualitást, az erőszakot, az öngyilkosságot, és ezeket hallgatják a fiatalok, és csodálkozunk azon, hogy ez jön ki az életükből. Amikor volt ez a Breivik, emlékeztek rá, Norvégiában, aki végzett egy csomó másik emberrel, azért, mert nem értett egyet az ő gondolkodásukkal. Úgy én megdöbbenek rajta, hogy hogy tehet valaki ilyet. De aztán rájövök, hogy mi mozgatja a dolgokat? Hogy ki mozgatja itt a dolgokat? Jézus nélkül az embereknek van egy másik uruk. Mielőtt megtértünk, volt egy másik urunk. Nem Jézus, hanem valaki más. Nincs olyan ember, akinek ne lenne mestere. Ha nem Jézus, akkor valaki más. És az a mester irányította az életünket. E világ életmódja szerint éltünk, és alkalmazkodtunk, engedelmeskedtünk a levegő birodalmának fejedelméhez. Honnan tudom én a te életedre nézve, és a saját életemre nézve, hogy ő volt az urunk? Onnan, hogy vétkeztünk. Ez a bizonyítéka ennek. Kiválóak voltunk benne. Hűségesen engedelmeskedtünk ennek az urunknak, és állandóan vétkeztünk. Emlékezz vissza. Ezért hív minket a Biblia, nem, vagy hív az ilyen állapotban az embereket az engedetlenség fiainak. Ez nem túl hízelgő név, nem? Már annyira illik rád az engedetlenség, mondhatná nekem, hogy hát téged az engedetlenség fiának hívlak. Barnabást a bátorítás fiának neveztük el. Ő az én fiam. Barnabás ezt jelenti. De így folytatja. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. A testünk vágyai szerint éltünk, a világ életmódja szerint, az ördög irányítása alatt, a testünk vágyai szerint. Önmagában ezzel még nem lenne baj, hogy valaki a saját teste vágyai szerint él, csak az a baj, hogy a testünk romlott. Meg van romolva a bűnben. Tehát amit a test akar, az nem egyezik azzal, amit Isten akar. És hadd mondjam el, hogy a legrosszabb mester a testünk. Ha arra az vezet minket, a legrosszabbat követjük. Mert sosem mondja azt, hogy elég a test. Sosem elégszik meg a bűnnel. Mindig többet és többet akar. Itt a három ellenségünk a szemünk előtt. A világ, az ördög és a test. És azt mondja itt a Biblia, hogy a harag gyermekei voltunk. Abban az állapotunkban, teljes reménytelenségben, a harag fiai voltunk. Isten haragjának tárgyai. Hogy ahogy telik az idő, ha úgy mentünk volna tovább, akkor elkárhoztunk volna. Egy olyan életmódban, amin nem tudtunk változtatni. Egy olyan börtönben, a testünk vágyai szerint, amiből nem tudtunk kitörni. Egy olyan vonaton ültünk, ami gyorsan haladt a pokol felé. Ha nem fogadtad el Krisztust, és itt vagy ma reggel, akkor igaz rád az, amit most mondtam, hogy a harag gyermeke vagy. Azt mondja a János 3, hogy akik Krisztusban vannak, azok a világosságra mennek, de akik nem, azok a harag, azokra Isten haragja vár. János 3:36. Nem azt mondja a Biblia, hogy gyengék voltunk, vagy nem voltunk elég jók. Hát, hogy össze kellett volna szedni magunkat. Azt mondta, hogy halottak voltunk. Próbáltál már kimenni a temetőbe, és meggyőzni a halottakat valamiről? Gondolom, hogy nem próbáltad. Halottak voltunk. Egy ilyen állapotban, amin nem tudunk változtatni. Amiből számunkra nincs kiút. De így folytatja a negyedik vers. De Isten. Itt kerül fel az ékszer a sötét háttér elé. De Isten. Ez az, ami mindent megváltoztat. Isten munkája, ami ezen változtatott. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett. Minket is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségtek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeik világába ültetett Krisztus Jézusért. Isten látta ezt a nemzedéket, és szereti. Isten szereti azt az embert, aki a bűnben van. Szereti az elveszett embert, aki más nem tud csak vétkezni, akinek számára nincs remény, hogy más tegyen. Akár az öröksége miatt, akár a saját dolgai miatt. Halott, bűzlik a vétektől, az engedetlenségtől és az életmódjától. És Isten szereti az embert. Ezt mondja itt a Biblia. Isten nagyobb, mint a világ, ami elbuktat minket, erősebb, mint az ördög, ami elcsábított. Nagyobb, mint a test sóvárgásai. És itt azt olvassuk, hogy de Isten, az ő nagy szeretetéért, mivel gazdag az ő irgalmában, szeretett minket. Ha nem lenne a negyedik vers, akkor kározatban lennénk. De Isten szeret minket, és az ő nagy irgalma miatt életre keltett. Amikor minden reménytelennek tűnt, de Isten. Amikor ez a nemzedék növekedett a bűnében, és elveszett volt, nem jobban, mint, meg nem kevésbé, mint az előző nemzedékek. De Isten szerette ezt a nemzedéket. Halottak voltunk a vétkeink miatt, de Isten áttört a reménytelenségem. Mit tett Isten? Mit mond ez az igevers? Azt mondja, hogy ő szeret minket. Amikor olvasom az evangéliumokat, vagy látom a Passió című filmet, látom, hogy mit tettek Jézussal. És elborzadok. De ha nem is szó szerint, de én pontosan ugyanezt tettem vele. Az én vétkeim szegezték őt fel. Én arcul köptem azzal, hogy viselkedtem. Én voltam az, aki legyintettem rá. Én voltam az, aki gúnyoltam. És ő mégis egy ilyen embernek azt mondja, hogy szeretlek. A keresztről mondta ezekről az emberekről, hogy atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ő meghalt, értem, aki így viselkedtem vele, akire teljesen illik ez a leírás, amit az első három versben olvastam. Ő szeret engem. Mikor szeret engem? Nem amikor elkezdtem gyülibe járni, nem amikor jó keresztény vagyok, vagy olvasom a Bibliát, hanem amikor halott voltam a vétkeimben. Ő akkor szeretett. Ha Jézus már akkor szeret, akkor miért kételkedünk most abban, hogy most újjászületett gyermekeiként Isten szeret minket? Azt mondja a római levél, hogy abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy már akkor meghalt értünk, amikor bűnösek voltunk. Én elveszett voltam. Ha úgy halok meg, akkor a pokolba mentem volna. Örök kározatba, amiből nincs visszaút. De Isten az ő nagy szeretetért, mivel gazdag irgalomban életre keltett minket, feltámasztott Krisztussal együtt, és a mennyeiek világába ültetett. Isten látta ezt, hogy nélküle nincs reménységem. Olvasol az első három versben bármi okot arra, amiért Istennek szeretni kéne minket? Van ott valami, amivel mi ezt alátámasztottuk? Semmi. Azért szeret Isten, mert ez az ő természete. Ő ilyen. Ő szereti az embert, még ha elveszett is. Azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ezt én nem érdemeltem meg. De ő így szeret. Én azért imádkozom magamért is, meg ti értetek is, hogy Isten adja meg nekünk ezt a szeretetet egymás iránt, meg az elveszettek iránt. Néha az agyunkra mennek. De Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát odaadta. Ő nem feltételekhez kötötte a szeretetét. Néha én nagyon is ahhoz kötöm. De én szeretném ezt megtanulni tőle. Jaj, te nem vagy méltó, hogy szeresselek. Én se vagyok az. Egyikünk sem az. És mi az a dolog, amit tett ez a három dolog? Eddig beszéltünk a múltról, most beszél pár a jelenünkről. Azt mondja itt a Biblia, hogy élet... Bocsánat, olvasom. 5. vers. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. 6. vers. Feltámasztott vele együtt, és a mennyeik világába ültetett. Itt ez a három. Életre keltett, feltámasztott, és a mennyeik világába ültetett. Ez egy kicsit más, mint amit az első három versben olvastunk, nem? Mennyire más, mint amit az előbb beszéltünk, hogy hol hagyott minket a bűn? Az ellentéte. Megtalált a porban, és fölemelt az ő dicsőségébe. Megtalált vakon, és megnyitotta a szemem. A sötétségből kiemelt, és bevitt a világosság országába. És leültetett a mennybe a dicsőségében. Tamás, nekem ez még nem úgy tűnik, mint a menny, mondhatnád. Hiszen azt mondja, hogy leültetett. Ez tényleg nem a menny. Elárulom neked. Még nem vagyunk ott. De Krisztusban már igen. Arról beszél Pál, hogy Krisztusban vagyunk, és ahogy Krisztus ott van a mennyben, ez a garanciánk, hogy mehetünk majd oda. Ő már ott van. Benne már leültetett a mennyben. Beírta a nevünket az életkönyvébe. Szabad bejárásod van Isten jelenlétébe. Azt mondja az Efézus, a Filippi 3, hogy a menny állampolgárai vagyunk. Még egy kicsit átutazóban, de hamarosan otthon. A világ sodrából a menny dicsőségébe. És miért csinálta ezt Isten? Azért, mert kegyelmes. Ez a titok, mert ő szeret minket. Mert az irgalma nagy, és a kegyelmé olyan magas, mint a földtől az ég. Ezért csinálta. Mivel ő irgalmas, ezért nem azt kaptuk tőle, amit megérdemeltünk volna. És mivel ő kegyelmes, ezért azt kaptuk, amit viszont nem érdemeltünk meg. Ezt jelenti ez a két dolog. Mondok nektek egy példát rá. Teoretikus példa. Otthon a Dani szeret túrórudit enni. De mindig elmondjuk neki, hogy a túrórudit csak ebéd után eheti meg. Tudja, hogy hol találja, néha lejövök, és látom, hogy maszatos. És valami van a szájában. És mondom, Dani, mi az ott a szádban? Ettél a túrórudiból? Így, ez egész így zajlik. És nyilvánvalóan megette azt a túrórudit. Az irgalom az, hogy nem kap ki érte. A kegyelem meg az, hogy másnap is kap egy túrórudit. Az irgalom az, hogy nem kapjuk, amit megérdemlünk, a kegyelem meg, hogy megkapjuk, amit nem érdemlünk meg. De most gondold el ezt a példát így. Említettem nektek ezt a Breivik nevű férfit, aki 77 embert ölt meg. A legtöbbjük tínédzser volt. Lehetnek közülünk valók is. 77 embert megölt. És most a norvég törvényeket igyekeznek megváltozni, hogy ne csak pár évre ültethessék le, hanem meghaljon ez az ember azért, amit tett. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. De az emberek többsége Norvégiában azt akarja, hogy ez az ember halljon meg azért, amit tett. És képzeld el ezt a helyzetet, hogy ezt a Breiviket belekötik a villamosszékbe, és az államfő oda sétál hozzá, és azt mondja, hogy tudja mit, uram, fölkelhet ebből a székből. Nem kell ma meghalnia. Álljon föl. Nem maga fog ma meghalni, hanem odaadom a fiamat maga helyett. Ön fölállhat, és az én fiam fog leülni az ön helyére. Ő fog meghalni azért, amit maga tett. Ja, és most, hogy fölállt, öltözzön föl rendesen. Menjen ki a börtönből, ott fogja várni egy autó. Üljön be, ott vannak már az ügyvédeim. Előkészítették az örökbefogadási papírokat. Írja alá, ön mostantól a családomba tartozik. Menjen haza a házamba, keresse magának egy szobát, és velem fog lakni minden nap. Ott tehet az asztalomról, az, ami az enyém, az az öné. A bankszámlám, a házam, az autóim, minden. Isten irgalma és Isten kegyelme. És még ennél is nagyobb. Az ő nagy szeretetéért, mivel gazdag irgalomban, az ő kegyelméért életre keltett minket. Mi, akik halottak voltunk a vétkeink miatt. Föltámasztott és a mennyeik világába ültetett. Hát nem bámulatos? Ezt a történetet látjuk a János 12-ben. Emlékeztek, Lázár 4 napja halott, és benfekszik egy sírban. Jézus oda megy hozzá, és azt mondja, hogy Lázár, gyere ki. Lázár kijön, ki, lepújázzák. És a következő fejezetben azt látjuk, hogy Jézus ott ül Lázárral, Mártával és Máriával egy asztalnál, és együtt esznek. Jézus nem csak föltámasztott minket, hanem a mennybe ültet le, és az ő asztaláról lehetünk. Az ő házában lakhatunk. Ez a mi történetünk, ami ott Lázár kapcsán le van írva. Ebben az első 4 versben, ezt semmi nem, első 3 versben ezt semmi nem támasztja alá, hogy utána a negyediknek kéne jönni, hogy de Isten, semmi, ez nem logikus. Isten kegyelme az számunkra néha felfoghatatlan. És néha a vallásos embert őrületbe kergeti. Hogy tehet Isten ilyet ezzel az emberrel? Ez nem fair. Tényleg nem az. Isten kegyelme egy oldaláról fair, hogy minden embernek elérhető. Minden ember számára adott. Isten arra vágyik, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság megismerésére. Ő megismertette magát velem, életre keltett, feltámasztott, és most ott ülhetek az asztalánál. Beszélhetek vele, közösségbe lehetek vele. Tanulhatok tőle, vele járhatok. Ez bámulatos nekem. Látva ezt, emlékeztetve, hogy honnan jövök. És mi Istennek ezzel az egésszel a célja? Nézzétek meg a 7. verset velem. Nem veszük át a fejezet végéig, mielőtt megijedtek, hogy itt alszunk, csak egy pár ige vers lesz. 7. vers. Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hoppá! Erre mentett meg Isten, hogy az eljövendő korszakokban megtapasztaljam Isten kegyelmének mérhetetlen gazdagságát? Na ez mit jelent? Nem tudom, de jól hangzik. Erre mentett meg. Ezért csinálta ezt, hogy utána Isten kegyelmében élhesd az életed eljövendő korszakait. Korszakról korszakra. Ahogy korábban örök kárhozat felé tartottunk, most az örök életben. És korszak korszakot követ, beleértve itt a földön, néha megélünk ilyen időszakot, néha megélünk olyan időszakot. De majd, amikor átlépünk az örökké valóságba, az arra a korszakra is igaz, az eljövendő korszakokra, hogy megtapasztaljuk Isten bámulatos kegyelmét, az ő gazdagságát, a jóságának, a szeretetének, az irgalmának. Hát ez jól hangzik. Nem tudom, milyen időszakában élsz az életednek. Néha ilyen, néha olyan időszakokat élünk, de mindegyikre igaz, hogy Isten mérhetetlen gazdagságát dicsőíthetjük benne. Az ott van számunkra. Az ő kegyelme elég. Bármelyik időszakot tekintjük. Én még nem értem olyan sokat, de ahogy visszanézek, látom ezt. Elég volt abban, amikor egyedülálló voltam. Elég abban, hogy házas vagyok. Elég volt akkor, amikor nem voltak gyermekeim, amikor Vajtán voltam, amikor Budapesten. Emlékszem, akkor is elég volt a kegyelme, amikor elvesztettünk egy babát terhesség közben. Akkor is, amikor a szolgálatban nagyon nehéz volt. Amikor könnyű volt. Az ő kegyelmének a gazdagságában élhettem. Persze voltak nehéz időszakok, de az ő kegyelme elég volt. Arra váltott meg, hogy az eljövendő korszakokban az ő kegyelmének gazdagságát dicsőítsük. Ebben éljünk. Én nem tudom, mi van előttünk még, de ha így nézem, akkor nagyon izgalmas. És az egész örökké valóságra nézve. Ez a jövőnk. Én véges vagyok, ő pedig végtelen. Isten. Ha ott leszünk a mennyben, akkor nem lesz alkalmunk megunni őt, hiszen ő végtelen. Az örökké valóság kevés lesz ahhoz, hogy megértsük ezt a nagyságot, ezt a jóságot, ezt az irgalmat. Nem fogod 1 millió év után mondani, miután éneklet, hogy szent, szent, szent az Úr, hogy nem énekelhetnénk már valami mást? Lapozzunk már az énekkönyvbe. Olyan lesz minden alkalom, amikor ránézel Jézusra, mintha először látnád. Lenyűgöz majd minket, mert nem tudunk beleunni. Ő végtelenül jó. Az ő kegyelme végtelenül gazdag. Ahogy mondja János evangélium, hogy kegyelmet hozott kegyelemre halmozva. Feltűnt már neked, hogy nem ürül ki Isten kegyelem tára soha számunkra? De én már annyiszor elszúrtam. Hát, mindannyian. De Isten kegyelme, ahol a bűn megsokasodik, ott még bőségesebben kiárad. Hát, ezt nem fogom tudni kimeríteni. Erre készített minket a kegyelem a keresztény életben. Hogy a kegyelem tárgyai legyünk. Élvezzük ezt a kegyelmet, annak mérhetetlen gazdagságát. Ez nem a mennyben kezdődik el, hanem már most. Ezt nem csak ott kezdjük el tanulni, hanem már itt. Erre a korszakra is igaz, amiben most élsz. Mindig azt tűnik a legkihívásosabbnak, amiben éppen benne vagy. De az ő kegyelmének gazdagsága a tiéd. Mindig a másik élete könnyűnek tűnik, hogy megbezzegő. Isten kegyelme elég. És azt mondja itt tovább, nézzétek, mert 8.-9. vers. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Itt jó pár teológusnak beletörik a bicskája ebbe a pár versbe. Azt mondja itt az ige, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségtek hitáltal, és ez nem tőletek van. Mi az, ami nem tőletek van? A kegyelem, az üdvösség, vagy a hit? Hát nem akarok most elvitatkozgatni veletek, de az biztos, hogy az, amiről itt szó van, azt nem érdemeljük meg. Mondja, hogy ez nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ebben nem sok büszkélkedni valónk van. Az üdvösségünk hitáltal van kegyelemből. Voltál már valaki körül, olyan testvér körül, aki lelkileg büszke volt? Aki büszke volt arra, hogy mennyi mindent tud, meg hogy mennyi mindenre rájött? Hát nem a legszórakoztatóbb társaságok ők. 5 perc után már nézed az órát, hogy jó, már menni kéne. Mert olyan a beszélgetés velük, hogy így állandóan azt érzed, hogy figyeli minden szavadat. Hogy mikor mondasz rosszat. Jön az ő pontjaival. Jön az ő Calvin pontjaival. Attól függ, hogy milyen vallásos, büszke emberrel találkozol. És nem beszélgettek, hanem vitatkoztok. Én azt gondolom, hogy a lelki érettségnek nem az a fokmérője, hogy ki mennyit tud, hanem hogy mennyit növekszik a szeretetben. Mert azt mondja Pál is, hogy tudhatsz sok mindent, csinálhatsz sok mindent. De ha nincs benned szeretet, senki vagy, semmi vagy. Zengő érc és pengő cimbalom. A lelki érettségnek ez a fokmérője. Ha az én teológiámnak nincsen gyümölcse a szeretetben, akkor semmi az egész. És ez, amiről itt beszél, ebben nincs helye az én büszkeségemnek. Hát, látod, mennyire rendezett az életem, milyen jó srác vagyok. Látnád, hogy honnan jövök, és onnan számomra nem volt kiút. De Isten életre keltett az ő nagy szeretetéért és irgalmáért. A kegyelméből föltámasztott, és a mennyei világba ültetett, és nem csak ezt tette velem, hanem munkálkodik bennem minden egyes nap. Ebben számomra nincs dicsekvés. Ha valamit megértettem, arra ő vezetett el. Nincs semmi, ami tőlem van. Minden tőle kaptam. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Én azt gondolom, nem muszáj velem egyetérteni, hogy még az a hit is, amit a megtérésemnél gyakoroltam, az is Isten ajándéka volt. Mert azt mondja János evangélium, hogy senki nem jöhet hozzám, ha az atya nem vonza őt magához. Én azt gondolom, hogy Isten ajándéka volt még az a hit is, amivel megtértem, hogy felnyitotta a szemem, és lehetőséget adott erre, hogy döntsek. És a célja az egésszel az, hogy felemeljen a mennyei világába, és élvezzem az ő kegyelmét. Ez egy jó út. A 10. vers, és itt fogja abba hagyni, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban éljünk. Az alkotás szó görögül úgy hangzik, hogy poéma, vagyis költészet, vagy mestermű. Mert mi az ő mesterművei vagyunk, az ő költeményei. Hát Tamás, én nem érzem magam mesterműnek. Ha költeményre gondolok, akkor inkább karikatúra, vagy képregény, talán inkább az lehetnék. De ezt jegyezd meg, hogy te Isten mesterműve vagy. Ő a mester, és ő nem készít selejtet. Soha. Ő az, aki munkálkodik bennünk. Az ő alkotása vagyunk. Volt egy hely, egy Amerikában, ahol jártam. Láttam fából faragott szobrokat. Életnagyságú szobrok voltak. Ilyen medve szobor, meg sas szobor, és olyan érdekesek voltak, jó pofák. Egész ügyes. És ahogy így jártam a boltban, valahogy megláttam, hogy ezeket a szobrokat valaki láncfűrésszel csinálta. Semmi más nem használt, csak láncfűrész. Na, egészen máshogy kezdtem nézni azokra a szobrokat, hogy azt a mindenit, ez hihetetlen. Ami eleinte úgy volt, hogy hát nem is rossz, láncfűrésszel? Ezt? Na, onnantól kezdve máshogy néztem rá. Néha mondják, hogy ó, ti keresztények, golgotások, tele vagytok képmutatással, következetlenséggel, csupa béna banda, állandóan esnek, kelnek, és én nem próbálok védekezni, hanem csak annyit mondok, hogy látnád, honnan jövünk. Látnád, hogy miből kellett Istennek kiindulnia. Nem ilyenek voltunk korábban, még rosszabbak. Isten munkálkodik. Még nem vagyunk készen. De Isten alkotásai vagyunk. És a mester minden erejét, minden képességét használja. Az ő mesterművein. Nincs selejt. Isten gyermeke vagy. Megkaptad a fiúság lelkét. Ő az, aki szeret téged, és nem végez fél munkát. Azt mondja a Jeremiás könyve 29, hogy ő reményteljes jövőt ad nekünk. Ő békességet tervez, nem romlást. De tudjátok, mit tesz hozzá ez a ígéret? Hogy keressetek engem. Közeledjetek hozzám. Ha szeretnéd megtapasztalni ezeket az előre elkészített jó cselekedeteket, amiről itt beszél, Isten megváltott, és előre elkészített jó cselekedetekben járat, akkor keresd őt. Olyan, mintha kialakított volna egy utat az életben, és kikövezte volna azt jó cselekedetekkel. Na erre gyere, Tamás. Elkészítettem neked ezt a jó cselekedetet. Lép már bele. És amikor megteszem, amikor benne vagyok, és Isten használ, a végén még meg is dicsér, megjutalmaz. Ez elképesztő nekem. Kimentett a szemétből, a halott állapotomból, életre keltett, leültet a mennybe, jó cselekedetekkel teletömi az életemet, és a végén még meg is dicsér. Jó van, jó és hű szolgám. Itt a jutalmad. Nem bámulatos Isten, amit tesz. Az ő irgalma, az ő kegyelme, az ő szeretete. Nem csak megment, és azt mondja, hogy ülj le egy gyülekezetbe, tudod, és fogd be a szád, növekedj, maradj csöndben. Hanem elkezd egy radikális munkát az életünkben. Odaültet az asztalához, kezd el olvasni az igémet, és megmutatok bámulatos dolgokat neked. Az a szeretet, ami megmentett minket, az át is formál. Az a szeretet, ami meg tudja menteni a lelkünket, az át tudja formálni az életünket. Az ő alkotásai vagyunk. És ahogy az előbb beszéltem a hármas természetünkről, hogy test, szellem, lélek. Ez mind a háromra igaz. Néha olyan elégedetlenek vagyunk a külsőnkkel, fizikai, hát bár úgy néznek ki, mint ő. Isten alkotásai vagyunk. Ő tett ilyenné téged. Ő engedte, hogy ilyen legyél, és ő gyönyörködik benned. A lelked és a szellemed is ilyen, bár olyan IQ-m lenne, mint Einsteinnek. Ő engedte meg ezt az agyat a fejedbe. Használd az ő dicsőségedre, az ő dicsőségére. És a lelki ajándékokat mind ő adta neked. Ő fogadott fiává téged, hogy megdicsőítse a nevedet, a nevét az életedben. Ez a vágya. Hogy ragyogjon a kegyelme az életedben. Hogy megkérdezzük, hogy de hát miért ilyen ez az ember? Miért ennyire más, mint mi? Ezeket a bámulatos dolgokat, amiről ma beszélünk, ezeket Krisztusban élhetjük meg. Ha nem vagy Krisztusban, akkor szeretettel várunk. Add az életed neki. Vald meg a bűneidet, és hogy megtisztulhass. És mindez a tiéd. Mi is ingyen kaptuk. Nem munkálkodtunk érte. Ezek a tervek, amiket Isten sző számodra, ott vannak Krisztusban. Én emlékszem, amikor megtértem, semmit nem tudtam arról, hogy mit akar Isten velem kezdeni. Én nem gondolkodtam abban, hogy majd egyszer keresztény leszek, hogy majd szolgálni fogom. A megtérésem pillanatában éppen az egyetemen voltam, és építésznek tanultam. És azon gondolkodtam, hogy abba kéne hagyni az egyetemet. Isten megengedte, hogy jól döntsek, és nem hagytam abba. Építész lettem, de fogalmam se volt, hogy ennél valami mást is akarhat Isten, valami ettől eltérőt. De elvitt engem Vajtára, egy nagy Varga betűvel, ami én más terveztem, de oda juttatott, elkezdte átformálni az életemet. És 3 év után úgy jöttem el Vajtáról, hogy Isten pásztornak hívott el. Én erről az egészről nem gondolkodtam, nem képzeltem, még csak nem is vágytam rá, mert nem tudtam róla. De Isten előre elkészített jó cselekedetekben járat. Én nem tudom megmondani, hogy mivel kövezte ki a te utadat, de Krisztusban ezek készen vannak előtted. Neki jó tervei vannak. Engem lenyűgöz, hogy ma ebbe állított engem. Tehát, Uram, remélem, te tudod, mit csinálsz. Én vak voltam és halott. És ma Istent szolgálhatom. Uram, én ezt nem érdemlem meg, de te használsz engem. Lehet, hogy úgy volt ez, amit ma hallottál, hogy Tamás, ebben nincs semmi új. Remélem, nincs semmi új. De van benne egy csomó mélység, amiben tovább áshatsz. Mert Isten szeretetének a mélysége, a magassága, a szélessége, ez kikutathatatlan. De Pál azért imádkozott az efézusi gyülekezetért, hogy na ezt ismerjétek meg. Hát kívánom mindannyiunknak, magamnak is. Uram, szeretnénk a te szeretetedet jobban ismerni. És tudni, hogy mit tettél értünk. Erről szólt ez a mai Biblióra. És reméljük az örökkévalóság is, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben. És dicsőítsük Istent érte. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk. És Uram, Péter azt írta az ő levelében, hogy engem nem fáraszt az, hogy olyan dolgokat írok le újra, amit már hallottatok tőlem. És Uram, biztos vagyok benne, hogy ebben nem a sok újdonság volt a lényeg, Uram, hanem hogy visszavitted a szemünket arra, ami a múltunkban volt, ami a jelenünkben van, és ami a jövőnkben vár ránk. Lenyűgöz minket, Isten. Bámulatos vagy, Uram. Ezt tenni velünk. És Uram, én tudom, hogy ahogy mondja az igéd is, hogy a szívünk teljességéből szól a szánk. Én tudom, Isten, hogyha itt állunk, lenyűgözve előtted, akkor úgy fog beszélni rólad a szánk, hogy bizonyságot tesz rólad, hogy állandóan a te igazságaidról beszél másoknak. Uram, imádkozom, hogy rejtsd el a te szerelmedet a szívünkbe, hogy mi is itt tudjunk szeretni másokat. Hogy lássuk, hogy egy cseppjét se érdemeljük meg, de ugyanígy szerethetünk valaki mást, aki közel van hozzánk, vagy aki csak épp egy pillanatra látunk meg az utcán. Köszönjük, Isten, amit tettél, és tényleg tiéd minden dicsőség, Uram. Imádkozunk, hogy továbbra is használj minket a te kegyelmedből, Uram. Hadd lássuk a te nagy irgalmadat, Uram. Köszönjük ezt a Váci gyülekezetet, Isten. Köszönjük, hogy mindannyian a tiéd vagyunk. Ez a te gyülekezeted, te végzed a munkát bennünk. És szeretnénk dicsérni érte téged. Kérlek, folytasd. Érd el az elveszetteket, Uram. Használd a mi életünket, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.